Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Idén, május 1-én volt 20 éve, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. Magyarországnak az unión belüli történetével Papszilárd István kollégám már egy kiváló cikkében foglalkozott, nem különben Szurovec Illés kollégám szintén egy kiváló podcast beszélgetést összehozott már a témában, hogyha esetleg kimaradtak volna ezek neked, akkor a péntekreggel.hu-n be tudod pótolni. Egyébként iránt fölhívom a figyelmedre, hogy mindenképpen iratkozz fel a péntekreggel.hu-ra, mert így minden pénteken reggel megkapsz egy podcast beszélgetést, egy videót, illetve egy hírlevelet, amiben egy adott témát három különböző formában taglalunk. A mai adásunkban alapvetően az unió egészének az elmúlt 20 éves történetével fogunk majd foglalkozni, politikai-gazdasági értelemben, de egy kicsit megpróbálunk kritikai megközelítésben foglalkozni az közel két évtizedes történettel, ugyanis itt számos kérdés adódik, amiről a magyar nyilvánosság kevéssé vetett számot. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy bár a szabad mozgás rendkívül fontos vívmánya az Európai Uniónak, de láthatóan ez az egyenlőtlenségeket évtizedes kitekintésben sem tudta érdemben felszámolni, vagy érdemben akár csak mérsékelni. Hogy pontosan milyen okok állhatnak emögött, ezekről fogunk ma beszélgetni meghívott vendégeimmel. Azonnal is be is mutatom az első blokk vendégeit, de mielőtt ezt még megtenném, egy rövid szolgálati közlemény. Gyakorlatilag alig több mint 24 óra maradt arra, hogy rendelkezz az adód 1%-áról, holnapig teheted ezt meg, éppen ezért, ha még nem tetted volna meg, mindenképpen rendelkezz róla, ha pedig megteszed, hogy ezt a Partizán számára ajánlod föl, azt külön megköszönöm, hiszen ezzel tudod biztosítani a jövő évi működésünket. Ezzel kapcsolatban készültünk egy rövid összeállítással, ez következik, utána pedig az első panel beszélgetésünk. Támogat idén is az adód 1%-ával a Partizánt. Tavaly 21.122-en utaltátok át nekünk a személyi jövedelemadótok 1%-át, és ebből számos projektet tudtunk elindítani.
Sokkal több időnk és lehetőségünk lett elmélyült oknyomozó anyagokat készíteni, így egyre több korrupciós ügyet tudtunk nektek bemutatni.
Sziasztok, jó reggel kívánok mindenkinek!
Újraindul a reggeli műsorunk, úgyhogy májustól ismét együtt indíthatjuk a reggeleket. Ráadásul idén a Monoszkóp terepmunkával több vidéki településre és még Erdélybe is eljutottunk.
Elindult a péntek reggel a Partizán hírháttér szolgáltatása. Benne minden héten egy
animációval, rövid videóval, podcasttal és egy alapos hírlevéllel.
Pozsonyból élőben közvetítettük a szlovák választást, a lengyel ellenzék sikereiről is beszámoltunk, és innen Brüsszelből követnek az európai csúcsértekezletek izgalmas fordulatait.
Egy egész podcast birodalmat hoztunk létre, és már 18 különböző műsorból válogathatsz hétről hétre a Partizán Podcast csatornán.
A belvárosba költözött a Partizán Filmklub.
A vetítések után a nézőkkel beszéljük át a bemutatott filmeket.
Sikerült továbbfejlesztenünk a vétót, így sok helyet tudtunk eljutni, ahol élőben meg tudtuk beszélni, hogy mi is kell az 50% plusz egyhez.
És sikerült elindítanunk az országjáró turninkat, így idén tavasszal Budapesten kívül is számtalan helyszínen találkozhattatok velünk. Ha szeretnéd támogatni a további törekvéseinket, akkor kérlek, hogy add nekünk az adót 1%-át. Ciao! És akkor neki is kezdünk az első panel beszélgetésünkhöz, amelybe elfogadta meghívásunkat Sebők Miklós politikatudós. Szervusz!
Jó estét!
Andor László közgazdász, egykori uniós biztos. Szervusz!
Jó estét!
Illetve Pogácsa Zoltán közgazdász. Szervusz! László, elsőként hozzád fordulok, és az lenne a kérdésem hozzád, hogy az elmúlt két évtizedből legalább 15 évet gyakorlatilag különböző válságban töltötte az európai közösség. Bank és gazdasági válság, migrációs válság, aztán Covid, majd mostanáig elhúzódóan az orosz-ukrán háború, és az ezzel járó energiaválság következett. Mi az, ami ebből gyakorlatilag az uniónak fölróható rendszer szintű probléma, ami miatt nem képes érdemben kezelni ezeket a válságokat, illetve megállt parancsolni nekik, és mennyire az unión túlmutató okokra kell visszavezetnünk ezeknek az válságoknak az eredetét?
Hát azt gondolom, hogy könnyű lenne elintézni ezt a dolgot azzal, hogy a legtöbb ilyen nagy válság kívülről jött. Van ebbe valamennyi igazság. Tehát a pénzügyi válság annak idején az Egyesült Államokban kezdődött, az orosz agresszió nyilvánvalóan az unión kívülről kezdődött, a migrációs hullámok kívülről jönnek, tehát egyfajta sok hatásként érik az Európai Uniót, és ugye azt szerint lehetne mérni az unió teljesítményét, hogy mennyiben tud ezekre a külső sokkokra egységes válaszokat adni, és olyat, ami a rendszert magát inkább megszilárdítja és felkészíti a későbbi esetleges hasonló jelenségekre. Azért mondom, hogy ez csak egy ilyen könnyű elintézése lenne a dolognak, mert ugye nem kizárólag külső sokkok vannak, és az, hogy bizonyos válságkezelés nagyon elhúzódott, tehát 10 évvel, 15 évvel ezelőtt az úgynevezett pénzügyi válság például. Ez részben következménye annak is, hogy belülről milyen jellegű egyensúlytalanságok terhelik a rendszert. Ugye, ha nagyon egyszerűen fogalmazom, akkor van egy kelet-nyugati, meg egy észak-déli aszimetria az Unióban, és magának az Uniónak az intézményrendszere nem volt, meg valószínűleg ma sincs teljesen fölkészülve arra, hogy ezeket a belső egyensúlytalanságokat megfelelően kezelje, és mindenkit érdekelté tegyen egyfajta közös megoldásban.
Itt egy fontos kérdés mindkettőtől, Miklós Zoltán, tehát itt nagyon sok kritika érte igazából a fősodratú politikusokat arra vonatkozóan, hogy mennyire leszerepeltek a különböző kríziseknek a kezelésében. Szerintetek van-e megkülönböztetett felelősség az európai döntéshozóknak abban, hogy egyre másra halmozódnak a válságok és azoknak a különböző tünetei? Zoltán?
Én azt gondolom, hogy itt egy szerkezeti probléma is van. És ez konkrétan az, hogy mi az, ami tagállami felelősség, és mi az, ami közösségi. És szerintem nagyon sokszor nem lát bele az egyszerű polgár abba, hogy kinek mi itt a felelőssége. Nagyon elterjedt az a nézet, hogy Brüsszelben túlhatalom van, túlbürokrácia van, a magyar kormány ráadásul lesz, még plakátokon is tolja, hogy mindent Brüsszel akar. De valójában nagyon sokszor kiderül, hogy Brüsszelnek a sejtethez képest sokkal kevesebb hatalma van, és valójában nagyon sok minden tagállami szinten van. És ez kezdetek óta feszíti egyébként szerintem a döntéshozatalt, hogy mi az, amit a tagállamok megvétózhatnak, mi az, ami át tud menni. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest egyébként egészen jól kibírta ezt az évtizedet, vagy ezt a két évtizedet az Európai Unió, hogy milyen nagy megrázkódtatásai voltak. Ezek tök új dolgok, tehát hogy új krízisekkel néz szembe, és szerintem például az orosz inváziót kifejezetten jól, és egy ilyen egységesítés Magyarországon kívül, de egy ilyen homogenizáció, vagy egy ilyen összetartást hozott létre. De végül is a migrációs válságot is, és még az euróválságából is tanultunk, tehát amikor eljött a Covid válság, akkor például nagyon sok mindent megtanultunk, és egészen másképp kezelte az Unió a Covid válságát, sokkal kevésbé megszorításokkal, sokkal inkább ezzel a spend keynesianus politikával, amiről kifejezetten explicite elmondták az Unió vezetői, hogy ezek tanulságok a korábbi válságból. Tehát az Unió egy ilyen intézmény, ami tanul, újabb és újabb kihívásokból, én ezt inkább pozitívnak látom.
Folytatnám a szerkezeti problémákkal. Ugye az unión belül az eurozóna az a legnagyobb gazdasági erőt képviseli, és az eurozóna alapjául szolgáló optimális valuta övezetek elmélete az egy technokratikus konstrukció. Élesben nem tesztelték, ugye működött a papíron a 60-as évektől kezdődően közgazdászok finomítgatták, de az, hogy a gyakorlatban egy közös piac, ahol a kultúra, a nyelv az nem egységes, és egyébként erre rátesszük még a tőke szabad áramlását, és még egyéb feltevésekkel is élünk, hogy például a gazdasági növekedési ciklusok azok majd harmonizáltak leszek észak és dél, kelet és nyugat között, ez egy túl nagy vállalás volt, és részben ebből a szerkezeti problémából is adódnak a későbbi válságok, természetesen a külső eredetű válságokon túl.
Zoltán, ha már utaltál egy picit, menjünk bele jobban ebbe a milyen következményei voltak a válságokból való tanulságoknak. Ugye van egy hivatalosan kinemondott üvegplafonja, azaz felső határa az EU-s költségvetésnek, ami az unió GDP-nek az 1%-ában korlátozza a költségvetési kiadásokat, viszont pont a Covid-válságot kezelő helyreállítási pénzekkel áttörték ezt az üvegplafont. Ez egy ideiglenes határátlépésre tekinthető a te meglátásod szerint, vagy ez gyakorlatilag egy alapvető változás, ami innentől kezdve része lehet az EU következő válságkezelési, következő válságra adandó kezeléseinek is?
Szerintem ez állandó, tehát szerintem ma senki nincsen, aki visszacsinálná akár méretét tekintve, és hát ne felejtsük el, hogy ez nem csak méret, hanem itt új területekre is betört az Európai Unió, hiszen utoljára ugye a 92-es Maastrichti szerződésnél volt, hogy tágultak az alapoknak a területei, akkor infrastruktúrális irányba, szociális, tehát munkaügyi irányba, stb. Itt most például a fenntarthatóság irányába, tehát ez az egész zöld fenntarthatósági fordulat lett megfinanszírozva, amire korábban nem volt egy lényegi alap az Unióban, más oldalról meg végre rendesen humántőke irányba is, tehát én az utóbbi mondjuk egy évben mindig azt mondtam azoknak, akik az Európai Uniót mint neoliberális konstrukciót kritizálják, és vannak ilyen hangok Magyarországon is erősek, hogy ha azt a kérdést tesszük fel, hogy Magyarországon minek van nagyobb esélye, annak, hogy a magyar társadalom fogja kiharcolni azt, hogy a magyar kormány költsön rendesen oktatásra, egészségügyre, vagy annak, hogy az Európai Unió harcolja ki azt, hogy költsünk oktatásra, egészségügyre. Én egész biztos vagyok benne, hogy jelenleg a másodiknak. Ez egész egyszerűen azért van, mert ezekre a területekre betört az Unió, és finanszíroz is.
Egyetértek ezzel az értékítélettel?
Erre nem számítottam, hogy az Oli pozitívabb lesz, mint én az Unióval kapcsolatban, de ez szerintem egy fontos következtetés, igen, hogy egyrészt tanultak az uniós tisztségviselők is a korábbi válságból. Egy kicsit segít ebben az, hogy a britek kimentek. Tehát az, hogy 2016-ban úgy döntöttek, hogy ők inkább az EU-n kívül képzelik el a jövőjüket, ez egy kicsit segített a maradék 27 országnak konvergálni egy olyan koncepcióban, amit szociális piacgazdaságnak hívnak, mert a britek ezt nem nagyon szerették. És most se szereti mindenki, ezért én egyetértek azzal, hogy van, akire ezt tukmálni kell. És bizonyos új eszközökkel is kell tukmálni, ezért van az, hogy korábban elképzelhetetlen minimálbér koordináció is megszületett az Európai Unióban, ami 10 évvel ezelőtt még nem valósulhatott volna meg így ebben a formában. Tehát van egyfajta haladási irány, jogi értelemben még nem eresztett teljesen mély gyökeret ez az úgynevezett kiegészítő költségvetés, amiről beszéltél, de valószínűleg megtanultuk a leckét. És ha hasonló helyzetek, sokkok jönnek, akkor ezt már könnyebb előhívni, ezt a tudást.
Én kicsit vitatkoznék Zoltánnal, tehát hogyha azt vesszük, hogy a magyar oktatásban, egészségügyben milyen beruházások történtek ugye az elmúlt mondjuk 10 évben, 14 évben, akkor az unió szerepe az kulcsfontosságú, de nem olyan értelemben, hogy beruházott, hanem olyan értelemben, hogy az Orbán rezsimnek az első számú finanszírozója. Tehát egy másik történelmi valóságban, amikor az unió felfüggesztette volna mondjuk a kohéziós alapokkal kezdődően 2013-tól a finanszírozását a rezsimnek, valószínűleg egy teljesen másik politikai pályát futottunk volna be, és lehet, hogy akkor az oktatásra és az egészségügyre akár hazai vagy más forrásból több pénz jutna.
László, a te megítélésed szerint Európa inkább közelíteni fog az a mintát, az, amelyet az Egyesült Államok az egységes nemzeti monetáris és pénzügyi rendszer felé vezető hosszú úton kialakított magának, vagy ettől egy eltérő fejlődési pályát fog majd bemutatni?
Mind a kettőt. Megmondom miért. Mert szerintem most ugye elsősorban a bővítésen töri a fejét mindenki Brüsszelben, és ennek az a következménye, hogy számot kell vetni a heterogenitással, és ebből az következhet, hogy az uniónak egy része lesz egy szorosabb, ha tetszik, föderatívabb jellegű rendszer, ami lényegében az eurózóna, és annak a mélyítése tovább kell, hogy folyjon, de valószínűleg az unión belül legitim lesz majd megmaradni az egységes piac részeként, anélkül, hogy mindenben egyformán részt kelljen venni. Mert ez idáig, aki csatlakozott az Európai Unióhoz, annak alá kellett azt is írni, hogy az eurót is be fogja vezetni, mindennel együtt, amivel ez még jár. Tehát egyfajta mélyítés, de egyúttal heterogenitás is. Yeah.
Zoltán, hozzád fordulok, hogy a tavaly stagnált, idén kb. 1% körül nő az unió gazdasága, míg az Egyesült Államok ezzel szemben tavaly 2,5%-kal, idén pedig 2,1%-kal nő. Mi áll le mögött a lemaradás mögött szerinted?
Hát én azért ilyen egyéves, kétéves adatokból nagy következtetést nem vonnék le. Szerintem egyébként az Európai Unió globális súlya az mindeközben egyébként nyilvánvalóan csökkent, és ez nem is annyira az Egyesült Államok miatt volt, hanem inkább Kína és a Távol-Kelet felemelkedése miatt. De hát ez már egy sok évtizedes probléma, hogy a lakosai száma, a GDP mérete, vagy aránya az egész világgazdaságon belül, a kereskedelmünk aránya, ezek mind-mind visszaszorulóak. Tehát látnunk kell, hogy az Európai Unió az ma már bizonyos értelemben azzal együtt, hogy kisugárzása van, és benchmarkot jelent egy csomó szempontból, emberi jogok, zöld kérdések, szociális kérdések, tehát nagyon sok szempontból nagy a kisugárzása, de a súlya, gazdasági súlya, az most már, hát megkockáztatnám, hogy egy másodszintű világhatalom. Tehát, hogy az Egyesült Államok és Kína mellett az Európai Unió az egy, nem azt mondom, hogy futottak még, mert fontos, de nincs egy súlycsoportban a Amerikával és Kínával. fölötte van Oroszországnak egyértelműen, fölötte van Brazíliának, a BRICS országoknak, de nem a két legnagyobb súlycsoportja.
Miklós.
Nem vagyok makroközgazdász, úgyhogy ezt passzolnám.
László?
Talán meg kéne különböztetni ennek több dimenzióját, mert azt gondolom, hogy ami a gazdaság szabályozást illeti, az Európai Unió, mint gazdasági hatalom, nagyjából ott van az Egyesült Államok mellett. Tehát a piac méretet, illetőleg az uniós szabályozásnak a világgazdasági fontosságát illetően nem helyezném lejjebb. De valóban vannak a nemzetközi erőviszonyoknak és a katonai hatalomnak főleg olyan más dimenziói, amiben meg nyilvánvalóan az Európai Unió nem annyira játékos.
Mégközben eszembe jutott valami technológiai lemaradásunk van. Tehát, hogy szerintem, ami még nagyon-nagyon fontos, hogy azokban a kulcs technológiákban, amiről a 21. század szól, chip technológia, mesterséges intelligencia, ezeknek a központjai nem Európában vannak. Tehát mondjuk ezeknek az Egyesült Államokban, Tájvanon, Dél-Koreában vannak a központjai. Tulajdonképpen Európában egyetlen egy olyan cég van, egy hollandiai központú konglomerátum, amit a magas minőségű chipek, nem is a gyártását, hanem azokat a gépeket gyártja, amivel gyártják a magas minőségű csipeket, ebbe becsatlakozik egy csomó német optikai lézer cég, szóval ez nem egy jelentéktelen valami, de ez az egyetlen cég, és igazából ha abba belegondolunk, hogy high-end, mesterséges intelligencia cégek, számítógépes cégek, internetes big tech cégek, tehát hogy Európában mit használunk, Google-t, Facebookot, Amazon, tehát nem nagyon vannak ilyen európai cégek, itt szerintem van egy technológiai lemaradás, és azért az amerikai tőzsdét és az amerikai növekedést az utóbbi időszakban azért elég vastagon a mesterséges intelligencia és a számítástechnika, internet tolta, tehát amire rákérdeztél, hogy az elmúlt egy-két év, az szerintem egy ilyen rally volt, egy ilyen AI rally, amiből azért Európa jó rész kimaradt.
De ez Nagy-Britannia nélkül számított Európai Unió, mert azért Londonban és Nagy-Britanniában vannak ilyen cégek, tehát az ARM, DeepMind, tehát azért akár AI, akár chip gyártási vonalon Nagy-Britannia az még mindig tényező, de az kétségtelen, hogy mondjuk Európai Uniós szinten hátrányban vannak az országok.
Hadd gondoljak még egyszer hozzád, Miklós, ugye folyamatosan érkeznek a hírek egy Kínával való élesedő esetleges kereskedelmi konfliktusról, aminek a hivatkozási alapja az, hogy Kína nagyarányú állami támogatással torzítja az európai és a kínai termékek közötti versenyt, miközben az jótékony feledésbe merül, hogy azért ezt az Amerikai Egyesült Államok is megtette, ha mással nem is, akkor például az Inflation Reduction Act keretében dollár 100 milliárdokkal támogatta az Egyesült Államok beli cégeket. Szóval hogy látod te, illetve hogy látjátok ti, van esély arra, hogy az EU és az Amerika között a Kínához hasonló kereskedelmi konfliktus robbanjon ki?
Nincs. Azért nincs, mert hogyha felidézzük, hogy mi történt akár másfél éve ezelőtt a német kormány és Kína viszonylatában, akkor ez világosan mutatja, hogy mi a helyzet. Elment a kancellár Kínába, elvitt magával 12 embert, és a 12 ember között egy miniszter se volt, hanem 12 ipari konglomerátum vezető volt vele. A vegyipartól kezdve, gyógyszeriparon keresztül, természetesen autógyártás, természetesen Siemens, és az összes nagycég vezetője vele volt, és bizniszeltek. Macron szerette volna közössé tenni ezeket az utakat, mind Pekingben, mind most ugye egyedül fogadta a Pireneusokban, amikor jött a kínai elnök. Itt nem alakult ki egy uniós egységfront, aminek elsősorban a német ipari és hadipari komplexum az oka, és az, hogy a német kormányt ugye kontrollálják, és amíg ez fenn fog állni, már pedig ezek a hivatalos vizitek ezt mutatják, hogy jelenleg ez fennáll, addig ez nem fog változni. És még egy utolsó érdekességet mondanék, azon dolgozik jelenleg az Opel, Citroën közös konglomerátum a Fiattal, hogy kínai autókat, ugye elektromos hajtású autókat importáljanak az európai piacra a Kínában meglévő érdekeltségeiken keresztül. Ez megint nem abba az irányba mutat, hogy a fontosabb európai ipari lobbisták azok szeretnének leválni Kínáról.
László?
Egy picit visszamennék az időben, nagyjából 10 évet, amikor egy úgynevezett transatlanti beruházási partnerségen dolgoztunk. Tehát, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió fejlesszen ki egyfajta közös szabályozást, ami ami tulajdonképpen a kölcsönös függésre épülő és kölcsönös előnyöket kiaknázó rendszer lett volna. Európában sokan nem szerették, mert mindenki tartott attól, hogy ez a munkaügyi szabályozást, a környezetvédelmi szabályozást alá fogja ásni. De igazából ez a folyamat nem is jutott el addig, hogy ezek a kérdések nagyon élére lettek volna állítva. És utána jött Trump, aki viszont egy ilyen kereskedelmi háborúval neki ment a német autóiparnak, és ez megszült Európában azt a gondolatot, hogy úgymond stratégiai autonómiára van szükség, de igazából ez egy gyerekcipőben járó történet, hogy mit jelent Európa számára az, hogy stratégiai autonómia, hogyan fogalmazza meg a saját gazdasági érdekeit, amiből aztán valamilyen nemzetközi biztonságpolitikát is kellene származtatni. Tehát igazából itt nem lett tovább gondolva ez a történet, pedig valószínűleg előbb-utóbb szükség lesz rá. Említetted ezt az infláció csökkentési törvényt az Egyesült Államokból. Tehát itt gyakorlatilag két éve az európai országok, hogy úgy mondjam, köpni jelni nem tudnak, hogy ebből erre valamilyen választ találjanak, egyfajta kognitív diszonancia uralkodik, hogy akkor ezzel kapcsolatban most az Európai Uniónak bút vagy bát kellene mondani.
De szerintem egyetemben bút kellene mondani azt, szóval szerintem nem kérdés, hogy mit kéne csinálni, hogyha a kínaiak támogatják az elektromos autógyártást a legkülönbözőbb módokon, ha az amerikaiak támogatják a saját iparaikat, akkor miért nem teszi ezt ugyanezt az Európai Unió? Tehát, hogy nem védővámokkal kellene itt védekezni, hiszen az lelassítja a zöld átállásnak a folyamatát, hanem meg kellene támogatni ezeket az iparágokat Európában. Egyébként szerintem nagyon sok múlik azon, hogy ki lesz az amerikai elnök. Tehát ha marad Biden, ott sokkal barátságosabb a viszony, sokkal kevésbé valószínű egy kereskedelmi háború, de Trumpról konkrétan láttuk már, ugye volt 4 évig elnök, és egyébként kereskedelmi korlátozások sorát hozta. Tehát ezt már ma elfelejtettük, az Egyesült Államok a Trump elnöksége alatt az Európai Uniós államokkal szemben rendre hozta egyébként a különböző vám és kvóta jellegű intézkedéseket. Szerintem ott egy elmérgesedő viszony van amúgy is, és ez szerintem a kereskedelem politikában is megjelenhet.
Bárki erre?
Így van.
Nagyjából.
Jó, a Zoltán, a magyar csatlakozás óta 6 további tagállammal bővült az euróövezet, Ciprussal, Szlovákiával, Máltával, illetve a balti államokkal. Mit lehet elmondani? Lehet egyáltalán egy egységes mérleget vonni? Nyertek ezek az országok, ezek a tagállamok a belépéssel a monetáris unióba, vagy sem? Erősödött, vagy gyengült igazából a részvételükkel a monetáris unió?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy igazából nem a monetáris rendszere szabja meg egy országnak, hogy mennyire sikeres, hanem a gazdaság szerkezete, hogy hol van a hozzáadott értékskálán. Tudok mondani olyan országot, ami eurót használ, de nem sikeres, Szlovákia. Tudok mondani olyan országot, ami eurót használ, de sikeres, Észtország. Tudok mondani olyan országot, ami nem használ eurót, de sikeres, Románia. És tudok mondani olyan országot, ami mondjuk nem használ eurót, és nem is sikeres.
Igen.
Szóval szerintem nem az határozza meg egy ország sikerét, és ebben az értelemben, hogy mit ad hozzá, vagy veszel az eurózónából, ez attól függ, ez az igazán nagy előrelépések, az igazán nagy kiugrások, azok gazdaságszerkezeti kiugrások. Tehát akik fölzárkóztak, távol-keleti országok, Izrael, Írország, ezek mind gazdaságszerkezet. A közepes fejlettség csapdájából egy magas hozzáadott, ugye Acemoglu, Robinson szerzőpáros híres könyve, Miért buknak el a nemzetek, gyönyörűen leírják, hogy ezeket az országokat egy valami köti össze, ezek nagyon különböző országok, humántőkébe, infrastruktúrába investáltak, és olyan cégeket hoztak létre, amely erre a tudásra épít. Ezek gazdaságszerkezeti kérdések. A monetáris politika tud adni bizonyos mértékű stabilitást, de ez nem egy ilyen make or break meghatározó kérdés.
Hozzátehetném azt, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően azok az országok mentek be az eurózónába, amelyek nem veszítettek sokat ezzel. Ugye mit lehet veszíteni? Az úgynevezett monetáris autonómiát, ami egy eszköz a gazdaságpolitika kezébe, a kiigazításra, hogyha arra szükség van. De ugye például a balti országoknak eleve egy nagyon szigorúan rögzített árfolyamrendszere volt, tehát igazából nem veszítettek semmit azzal, hogy bementek az eurózónába, míg mondjuk Lengyelország vagy Magyarország a nagy gazdasági válság időszakában megtapasztalta azt, hogy a gazdaság visszaesését igenis lehet mérsékelni azzal, hogyha hagyom egy kicsit gyengülni a nemzeti valutát. A nemzeti valutának van valamilyen oka, hogy létezik. És hogyha ezek az okok megszűnnek, akkor nyilvánvalóan érdemes beszaladni az unióba.
De egy közös fizetőeszköz, a politikai integráció nem létező és a fiskális unió szerény előrelatával mennyire lehet életképes?
Attól függ, hogy ez a szerény előrehaladása a fiskális uniónak milyen ütemű. Tehát ténykérdés, hogy 2011-12 táján az eurozóna ott volt a lét és nem lét határán. Tehát majdnem szétesett. Nem csak Görögországról volt szó, hanem több országról is. És ha megkésve is, de elkezdődött egy folyamat, ami bankszabályozás és egyéb eszközökkel ugye megpróbálta stabilizálni ezt a rendszert. Ezért nagyon fontos ez a korona időszakban született kiegészítő költségvetés is, amit valamilyen formában ugye stabilizálni kellene. De ez egy nagyon nyögvenyelős történet. Ezért mondja a Magyar Nemzeti Bank, nagyjából, nem biztos, hogy pontosan idézem, hogy ugye az eurozóna még nem eléggé érett arra, hogy csatlakozzunk. Tehát ez egy kicsit túlzó nyelvezet, de van benne valami.
Miklós, 2017-ben az Európai Bizottság létrehozta a szociális jogok európai pilléreként ismert eszközt, ami európai szintű szociális jogokat és elveket határoz meg, de ezt igazából érdemi lépés vagy gyakorlat nem követte. Érdemes remélni szerinted, illetve szerintetek azt az uniótól, hogy érdemben föllép az uniós szintű társadalmi egyenlőtlensége csökkentése érdekében?
Ez következik az alapelveiből az uniónak, akár a közgazdasági elméleti alapelveket nézzük, akár a politikai alapelveket. Tehát fiskális transzferek, költségvetési átutalások nélkül már papíron sem működött volna se az eurozóna, se az Európai Unió. Ezért voltak már az előcsatlakozási alapok is, amit először Lengyelország meg Magyarországra húztak rá, és aztán fokozatosan kiterjesztettek, mert mindenki érzékelte azt, hogy valamilyen módon ezt a fajta távolságot, ugye a magországok és a késő jövők között, ezt mindenképpen fiskális eszközökkel csökkenteni kell. Tehát az, hogy ebben az irányban megy az Európai Unió, az nem kétséges. A kérdés az, hogy azok a szabályok, amelyeket megint csak az alapítók ilyen kényszerzubbonként magára húztak az Unióra, mint például ugye a közös hitelfelvétel, vagy az, hogy fiskális ilyen mentőcsomagokat nem lehet csinálni, ezek hosszabb távon hogyan fognak alakulni. Látszódott a 2010-es ugye adósságválság kapcsán, hogy a saját szabályait se tartja be az Unió, mert ha betartotta volna, akkor valószínűleg politikai és gazdasági katasztrófához vezetett volna, és ezért gyakorlatilag átléptek a saját szabályaikon, és megint az a kérdés, hogy miért. Azért léptek át, mert hogyha hagyták volna az íreket, görögöket, spanyolokat, portugálokat bedőlni abban az esetben, magyarul nem lettek volna azok a transzferek, amikre szükség van a túléléshez, akkor saját magukat is bedöntötték volna a magországok, hiszen a hitelezők között ott volt aztán a Deutsche Bank, Société Générale, BNP Paribas. Tehát az egész unió az arra épül, hogy vannak bizonyos szabályok, de ezek a szabályok életképtelenek, és minden kritikus helyzetben ezeket a szabályokat megpróbálják felülírni, és a fiskális transzferek az a kritikus esete ezeknek a szabályáthágásoknak.
De akkor gyakorlatilag kimondhatjuk azt, hogy a szociális pillér megfeneklésével azoknak a kritikusoknak lett igazuk, akik eleve azt állították, hogy az unió az különböző üzleti és politikai érdekek köré lett tervezve, és nem pedig alapvetően azért, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket kontinens szerte csökkentsék?
Nem hiszem, hogy konkrét pilléreknek a konkrét bukása vagy leállása az erre vezethető vissza. Én általánosságban beszéltem a szerkezetéről, hogy nem úgy lett kialakítva, hogy az ilyen típusú nagyléptékű fiskális transzferek egy ilyen európai föderális állam irányába mutathassanak, miközben aztán mindig megpróbálják kerülni, és a gyakorlatban mégiscsak ez lesz, mert mégiscsak lett közös hitelfelvétel, még ha korlátozottan is, és mégiscsak felfüggesztették ugye a mentőcsomagok tilalmát.
Hát azt kell látni, és ugye itt korábban említettem a tagállam versus közösség problémáját, az Európai Unióban a szociális modell az egy tagállami kérdés elsősorban. Tehát persze alapelvekben beszél az Unió az európai szociális modellről, de amikor konkrétan próbáljuk megkeresni, hogy ez hol érvényesül, milyen nyugdíjrendszered van, milyen szociális transzfereid vannak, stb., akkor azt találjuk, hogy ezek tagállami hatáskörök, dominánsan, messze dominánsan. Az egyetlen, ami ténylegesen közösségesítve lett, az az úgynevezett aktív szociálpolitika, ez a munkaügyi politika, tehát az embereknek a képzése, munkaerőpiacra való visszaintegrálása az európai szociális alappal. Ez az egyetlen, ami tényleg érdemben közösségi, de szinte az összes többi az alapvetően tagállami, és itt láttunk, hát ugye egészen thatcherista országot is, amíg a britek ki nem léptek, ettől egészen a skandináv modellig mindenfajta társaságot láttunk. Magyarország messze közelebb van a thatcherista modellhez, tehát Orbán Viktor rendszeresen ki is jelenti, nem Magyarországon, mert Magyarországon harcol a neoliberalizmus ellen, de mondjuk brit folyóiratoknak, újságoknak rendszeresen kijelenti, hogy az ő politikai idója, az Margaret Thatcher, bekopogtatott hozzá egyszer, amikor otthon találta. Tehát ő explicite a neoliberális modellnek a híve.
De akkor a nagy kérdés így szó mindannyiatokhoz, és elsőként László, te válaszolj majd rá, hogy most, amikor a 20. évfordulóra emlékeztek meg a különböző hírportálok, közeleti személyiségek és így tovább, alapvetően mindenki úgy értékelte, hogy valójában pozitív a mérleg. A ti szempontotokból, hogyha megnézzük azt, hogy milyen ígéretekre hangzottak el, kifejezetten a gazdaság, illetve a jóléti felzárkózást illetően 2004-et megelőzően, mielőtt a csatlakozásunkról döntöttünk, annak a fényében hogyan értékelitek az elmúlt két évtizedet? Mennyi tudott ebből megvalósulni, mennyire voltak ezek reális várakozások az európai integrációnkkal kapcsolatban? És elsőként László.
Hát két-három szempontból mindenképpen pozitív a mérleg. Tehát az, hogy van-e egyfajta felzárkózó gazdasági növekedés, ugye ha csak az EU csatlakozástól nézzük 2004-től, akkor azt lehet mondani, hogy ez a régió sokkal gyorsabban növekedett, mint a eurózóna vagy a nyugat-európai eredeti 15-ök. Persze ez lassulóban van, ez az egyik fontos kiegészítés. A másik pedig az, hogy ugye ennek a növekedésnek a belső eloszlása egészen eltérő lehet. Én azt szoktam mondani, hogy van egy gazdasági konvergencia, szociális konvergencia nélkül. Ez a szociális pillér, amit említettél, ugye ez részben ezért születik meg, hogy egy kicsit nyomatékosítani azt, hogy szociális konvergenciának is lennie kellene az Európai Unióban, de valóban ezt viszonylag kevés eszközzel tudja alátámasztani. Ha van is néha eszköz, például ugye volt egy direktíva a munka és a magánélet egyensúlyáról, tehát az, hogy ne lehessen végtelenig kitolni a munkaidőt. És ennek ugye egy dolog, hogy megszületnek ilyen irányelvek, de másik dolog, hogy ennek milyen a végrehajtása, mert az a tagországi körülményektől függ, és ezt nagyon nehéz egyformán foganatosítani a különböző tagországokban. Tehát ezt lehetne szerintem nagyjából leszűrni, hogy bizonyos területeken, ami névleges GDP például, van ilyen, hogy konvergencia. Ugyanakkor például Magyarország esetében nagyon jól látható, hogy a legkevesebbet használtuk ki olyan mércéket használva, mint például a háztartási fogyasztás, tehát Magyarország sereghajtó a régióbeli országok között a háztartási fogyasztás növekedését tekintve, és ugye a területi egyenlőtlenségek is tudnak nőni, miközben egy országos átlag konvergál a fejlettebb országokéhoz.
Abban valószínűleg Kövér László kivételével mindenki egyetért, akár a politikai elitben is, hogy az unión kívül nincs élet, és ilyen értelemben lehet vitatkozni akár napestig, hogy mi lett volna, hogyha nem vagyunk az unió tagjai, de ez egy adottság volt ugyan azon a ponton, hogy beléptünk. Onnantól kezdve viszont, hogyha megnézzük a fejlődési tendenciákat, akkor sikertörténetről nagyon nehéz lenne beszélni. Ugye Románia mögé már visszaestünk egyfőre jutó GDP-ben, említettük az oktatást, egészségügyet, érdemben ezen nem változtatott az unió az ottani színvonalon. Számos egyéb szempontból az unió az igazából hátráltatta a magyar politikai fejlődést. Hogyha belegondolunk abba, hogy már a 2010-es évek közepétől kezdve minden indoklás megvolt ahhoz, hogy hetedik cikkely szerinti eljárás lehessen Magyarország ellen indítani jogállami és demokráciával kapcsolatos ügyek szempontjából. Ha belegondolunk abba, hogy egyébként Angela Merkel hányszor emelte fel a telefont, hogy megmentse az ide települt német autógyárakat, és egyébként adott esetben az RTL klubot is az Orbán kormánynak a kedvességétől, akkor összességében azt lehet mondani, hogy igazából egy ilyen félgyarmati státuszban voltunk az Unióval, és az uniós, elsősorban az uniós ipari érdekekkel, és Magyarország betagozódott ebbe a rendszerbe. Az élet színvonalban és mondjuk az oktatási színvonalban ez hatalmas, hogy előrelépés nem hozott, és ilyen szempontból is kell értékelni, miközben újra, amivel kezdtem, azzal is kell zárni, hogy nincsen alternatívája Magyarország uniós tagságának.
Hát én ezt három mutatóval szoktam nézni, GDP per fő, bérek és foglalkoztatás. És ahol a legjobb hír az a foglalkoztatás, tehát egyértelműen szerintem, ahol van egy nagy előrelépés, nem csak Magyarországon, az egész keleti térségben radikálisra javult a foglalkoztatási helyzet az utóbbi. Ez nem az utóbbi 20 év, ez inkább az utóbbi 5-6 évnek a hozománya. Ahol nem nagyon léptünk előre, az az egyfőre jutó GDP, tehát szokták mondani, hogy mit tudom én, főleg kormány oldalról, hogy 10-15%-kal ezek az országok felzárkoztak az uniós átlaghoz, amit nem szoktak ilyenkor elmondani, hogy az uniós átlagba persze beleszámít Dél-Európa. Tehát az, hogy összeomlott Dél-Európa, Portugália, Spanyolország, Olaszország nagyon-nagyon zuhant, Görögország, Ciprus, az lejjebb húzta ezt az uniós átlagot. Tehát mi egy lassabb uniós átlaghoz tudtunk úgy felzárkozni. Ha ezek a dél-európai országok is ugyanazzal a tempóval fejlődtek volna, ahova korábban, szerintem egyébként ezek a mutatók sokkal rosszabbak lettek volna. Tehát ebben a 10%-os fejlődés nagy részét elviszi egyébként a dél-európai térségnek a lelassulása. És hát ugye a harmadik az a bérek kérdése, árak bérek kérdése. Itt nagyon egyszerű a képlet, körülbelül ez a visegrádi térség, ez egy ilyen a 40-50%-a az uniós átlagnak, ahonnan elindult, és följutott mondjuk 50-60%-ára. Hát ez nem egy nagy eredmény. Ugye itt azért, ami szerintem egy nagyon számottevő változás, hogy egy nagyon lemaradt bulgár-román térség, akik egy ilyen 25-30%-ról gyakorlatilag utolérték bérekben a visegrádi térséget, tudom, már nincsen visegrádi és balkáni kettő, hanem ez gyakorlatilag egy, de ezek továbbra is ilyen 50-60% környékén vannak az uniós átlaghoz képest, és az átlag az azt jelenti, hogy a nyugat-európai országok azok messze a 100 fölött vannak, tehát ez egy ilyen háromszoros szorzó, mondjuk a kelet-európa és nyugat-európa között továbbra is, ami egyébként így volt korábban is, és az árak meg gyakorlatilag konvergáltak. Tehát most ezzel a nagy inflációs hullámmal az elmúlt években azt látjuk, hogy a magyar árak, vagy a visegrádi árak, azok gyakorlatilag elérték a 100%-át az uniós átlagnak, míg mondjuk egy Ausztriában nem volt akkora infláció, és ezért ők pedig ugye lejjebb kerültek, közelebb kerültek a 100%-hoz, tehát ma már nincs lényegi különbség a visegrádi árak, meg mondjuk a német, osztrák, olasz árak között. Nyilvánvalóan sokkal drágább még mondjuk, mit tudom én, Nagy-Britannia és Svájc, ezekhez nem hasonlítanék, de mondjuk ez a német-osztrák-olasz térség, ez ma már nem lényegileg drágább, mint Kelet-Európa.
Pont ezért nem érdemes a béreket önmagukban nézni, hanem a vásárlóerőt kell nézni, mely esetben sikerről biztos, hogy nehéz lenne beszélni.
Miklós, gyakori vád az összeszerelő üzemezés, nevezetesen az, hogy igazából alacsony bérrel, leépített munkajogokkal, alacsony adókkal és úgynevezett munkahelyteremtési támogatásokkal szolgálják ki az egymás követő magyar kormányok a német tőkének az érdekeit, és hogy igazából gyakorlatilag az elépített modell egyre mondjam én, több szennyezést okoz Magyarországnak, sokkal rosszabb szociális körülményeket a itt dolgozó magyaroknak, akik ezeknek a német vállalatoknak a profitjait termelik meg, és hogy ebben igazából nem látszik, hogy bármifajta akárcsak stagnálás állapotot el lehetne érni, ez egy erőteljesen lefelé tartó spirál. Szerinted mennyire varható a magyar kormányok nyakába ez a jelenség, és mennyiben következett elkerülhetetlen a közös piac logikájából ez a fejlemény?
Ez a lételeme a magyar kormányoknak 2010 óta, és igazából nem is szűkíteném le az autógyárakra, hanem ez számos egyéb területen is megtalálható. Most legújabban ugye a hadipar az a terület, ahol nagyon szorosra fontuk az együttműködést, ugye ez a Forage és a Rheinmetall Frigyére utalok ezzel, Szegeden már letették az alapkőt egy új gyárhoz, tehát összességében az látszik, hogy mi teljes mértékben bekerültünk ugye ebbe a beszállítói hálózatba, ide telepítik a gyárakat, jelentős adókedvezménnyel, ahogy említetted, nulla munkajogi garanciával, illetve csak akkor vannak ilyen garanciák, hogyha valamelyik helyi nagyúr az úgy érzi, hogy valamilyen módon beavatkoztak ugye az érdek rendszerébe, hogy ez történt Lázár János és a Continentalnak az esetében, ami egy külön misét megérne, de ez inkább ez a kivétel és nem a szabály. A szabály az az, hogy egészen addig, ameddig ezek termelőszektorra csoportosulnak ezek a befektetések, addig minden támogatást megadnak, mert pontosan tudják, hogy a politikai hátszél az a német autó autógyárakon és az ipari konglomerátumon keresztül a német kormányhoz van bekötve, és a német kormány nélkül semmilyen érdemi retorzió nem érheti a magyar kormányt, se demokrácia, se egyéb uniós források felfüggesztése területén. Tehát ez egy ökoszisztéma, amit kialakult, ami mindenkinek kedvező, aki ebben részt vesz, és bizonyos esetekben még német cégeknek se kedvező. Telekom vezér panaszkodik arról, hogy visszautasíthatatlan ajánlatokat kapnak, miközben ő építkezett a Fidesz pártigazgatójának a Telkén, ugye a Ferencváros stadionja mellett. Ugyanígy el lehet mondani, hogy a Spár se, hiszem, hogy rendkívüli módon favorizálná a jelenlegi kurzust. Tehát ez igazából nem is csak Németországra vezethető vissza, hanem a termelőipari érdekekre, és minden más esetben ez a politikai hátszér, ez egy szabad kezet ad ahhoz, hogy az országon belül megfelelő közpolitikákat hozzanak.
De mire elég igazából ez a hátszél, és ezt kérdezem egy kicsit az ászló hozzáfordulat, de szeretném, hogy a többiek is reagálnátok rá. Ugye 2017-ben kezdeményezték először az úgynevezett tetes cikk szerinti eljárást, 2020-ban pedig bevezették a jogállamisági mechanizmust, amelynek keretében komoly erős forrásokat tartanak vissza Magyarországtól, ahogy egyébként tették azt az előző kormány idején Lengyelországgal szemben is. És van egy ilyen baloldali egyéntetű vélemény, mi szerint a német nagytőkével való együttműködés, amire most Miklós is utalt, az mindig is adott egyfajta védőernyőt a magyar kormányoknak, tehát egész egyszerűen megvédi attól, hogy bármifajta komoly következmény érje az ő esetlegesen a szociális jogokra, vagy bármilyen más típusú jóléti intézkedésekre irányuló, adott esetben kifejezetten esztrogált politikáját. És hogy ehhez képest most mégis azt lehet látni, hogy megindították ezeket az eljárásokat. Hogyan kell akkor ezt értelmeznünk?
Én azt gondolom, hogy nem Németország és a német kormány pozíciója ebben a kulcskérdés, hanem a Fidesznek a néppárti tagsága. Tehát igazából, amíg a legnagyobb magyar kormánypárt benne volt az Európai Néppártban, amíg a legnagyobb európai szintű politikai párt, addig létezett valamiféle védőernyő és elkenése a dolgoknak, de utána, tehát 2020 után történt meg ez a változás. Tehát biztos vagyok benne, hogy bizonyos antiszociális intézkedések tetszenek bizonyos külföldi beruházóknak, akik lehetnek németek vagy nem németek, de én nem tolnám ezért a felelősséget Berlinre, vagy Münchenre, vagy más nyugati szereplőkre. Ez az itteni kormánynak a tevékenysége. Aki szakszervezet ellenes, aki alássa a munkavédelmi szabályozást, és nagyon, nagyon sok minden mást is. Tehát tulajdonképpen megszűnt ez a néppárti védőernyő. Mikor szűnt meg? Akkor, ráadásul egy időben, amikor ugye a korona recesszió elleni uniós alapokkal hozták be az úgynevezett jogállami kritériumrendszert. Tehát ez korábban nem létezett ebben a formában. Ez nem azt jelenti, hogy az Európai Unió nem tudott föllépni korrupció ellen, vagy nem tudott föllépni a különféle európai uniós források eltérítésével szemben, csak nem annyira volt ez átpolitizált, és ugye az alapvető mechanizmus mindig az volt, hogyha történik egy pénzügyi korrekció, azt a pénzt záros határidőn belül, de újra meg lehet pályáztatni, újra lehet visszaforgatni az adott országba. Tehát igazából nagyon nagy súlya végső fokon nem volt, mert ezt jól tudta kezelni a magyar kormány azzal, hogy fölgyorsította a pályáztatást, és ha csak 20-25%-kal gyorsítom fel a pályáztatást, akkor ez a veszteség nem fog érződni a reálgazdaságban.
Én csodálkozom egy kicsit ezen a beszélgetésen, hogy itt szakszervezeti jogokat, meg munkaügyi jogokat egy konzervatív, vagy egy jobboldali kormánytól, vagy egy főleg egy külső, külföldi kormánytól várunk. Hát ezek sehol a világon nem így lettek bevezetve. Tehát szakszervezeti jogokat, munkaügyi jogokat szakszervezetek harcoltak ki a világon mindenhol. Tehát sehol nem a jobb oldal a szakszervezetek és a munkaügyi szabályozás zászlósa vagy úttörője, ott ők inkább kerékkötők mindenhol a világon. Tehát ebben az értelemben Fidesz teljesen a helyén van az európai jobb oldalon, és az, hogy egy külföldi ország kormányától várjuk ezeket, az meg különösen fura, mert nem arról beszélünk, hogy a magyar munkavállalóknak mindösszesen hivatalosan 9% a tagja a szakszervezetnek, maguk a szakszervezetek azt mondják, hogy ez valószínűleg inkább 7, miközben mondjuk Nyugat-Európában ezek simán vannak 30-40%-ok, Skandináviában meg 60%-ok, Izlandon meg 90. És ezek kiharcolnak maguknak különböző munkaügyét. Tehát amikor mondjuk meghozták Magyarországon az úgynevezett rabszolgatörvényt, akkor azt mondták magyar szakszervezeti vezetők, kimentek Párizsba, elmesélték a francia szakszervezetiseknek, hogy mi történik Magyarországon, és azt mondták a francia szakszervezetisek, hogy a francia nép ezen a ponton már lerombolta volna az Eiffel-tornyot, vagy a Bastille-t, vagy nem tudom már micsodát, Magyarországon meg nem. Tehát, hogy azért nem mindig máson kérjük, ez az ilyen dadus majd ad nekünk valamit, az szerintem egy rossz megközelítés, ezt a magyar munkásoknak kellene kiharcolni.
Oké, de akkor Miklós, mivel lehet magyarázni mégis ezeket a mechanizmusoknak az életbe léptetését? Két verziót hadd válaszolja fel, és ha van egy harmadik, akkor mondd azt nyugodtan. De itt alapvetően a nyugat-európai közvélemény helyezett végre érdemi nyomást ezekre az uniós intézményekre, hogy egész egyszerűen a közös adófizetői pénzeknek a felhasználását most már muszáj lenne jobban kontrollálni, vagy esetleg az is előfordult, hogy maga a magyar kormány bizonyos tőke érdekeket elkezdett sérteni, és ezt próbálták valamilyen módon szankcionálni.
Először tisztáznám a pozíciómat, tehát szemben azzal, amit a Zoltán mondott, én biztos, hogy nem a külföldről várok bármit, semmiképpen nem arról van szó, hogy szakszervezeti jogokat vagy munkavállalói jogokat a német kormánynak kellene Magyarországon kialakítani, nem erről szólt a beszélgetés, arról beszélgetünk, hogy mi az oka annak, hogy ennyire kedvelik a német autógyártók, és nem csak német autógyártók, hanem egyéb ipari érdekek, a magyar munkaerőpiacot. Erről beszélgettünk, és ennek az oka az amit ugye megállapítottunk, hogy gyakorlatilag szabad kezük van akár a környezetszennyezés, akár pedig a munkaerőpiaci visszaélések tekintetében, hiszen semmilyen érdemi védelem nincsen ezeken a területeken. És akkor visszatérve a kérdésre, az, hogy most miért változott a helyzet, biztos, hogy a nettó pártpolitikai helyzet is ebbe belejátszik, tehát az, hogy a Néppártban is megelégelték a helyzetet, de igazából ezeknek nagyobb a füstje, mint a lágja. Ugye négy darab területen ezt a László is említette, hogy ugye keresztbe lehet finanszírozni, érdemi hatása nem lesz azon, hogy egyébként négy különböző területen is elkezdték ezeket a folyamatokat. Például aminek valódi hatása volt, az az, hogy a magyar egyetemeket ugye kizárták a Horizon programra való, vagy az alapítványi egyetemeket, ami az egyetemek többsége a pályázásból, ami egy érdemi valódi veszteség volt, vagy az Erasmus program. De összességében megnézzük azokat az euró milliárdokat, amikről itt szó van, valódi és tartós és visszavonhatatlan kár nem érte a magyar kormányt, mert ezek előbb-utóbb, ahogy teljesítenek bizonyos részfeltételeket, meg fognak majd érkezni. Tehát igazából továbbra se érzem azt, hogy valódi korlátozások érnék a magyar kormányt, amit én arra vezetek vissza, hogy továbbra is a magyar kormányra szükség van részben a hibás uniós döntéshozatai rendszer miatt, ami a megfelelő országoknak vétójogot ad olyan kérdésekben is, ahol egyébként valószínűleg, hogyha ezt a nulláról 25, 26, 27 tagállamra kialakították volna, akkor soha nem adtak volna egy nagyon kis országnak vétójogot, mondjuk akár külpolitikai vagy honvédelmi kérdésekben. És az Orbán ezzel tudja ugye kiharcolni magának ezeket a felülvizsgálatokat, vagy akár pénzek felszabadítását, hogy a megfelelő pontokon belengeti a vétót, és például az ukrán 50 milliárdos csomag kapcsán el tudta érni azt, hogy felszabadítsák az éppen aktuális összegeket. Tehát egészen addig, amíg az uniónak ez a fajta jogi felállása van, és lesz mondjuk még egy ország, akivel keresztbe vétózhatnak bizonyos esetekben, addig szinte ez egy megbonthatatlan rendszer, és ez a végtelenségig tud előre menni.
Ja, abszolút ez történik, tehát ugye a magyar kormány rendszeresen úgy ad el, hogy ez a magyar furmány, meg az okosság, meg a nem tudom, az valójában az unió működésének a megakasztása, amiről valóban nem gondolták volna korábban. Tehát, hogy az a berendezkedés, hogy egy csomó érdemi kérdésben akár egyetlen tagállam, akár egyetlen kis tagállam is vétózhat, ez csak úgy tud működni, hogyha egyébként közös értékek vannak, és hogyha abból egy ország nagyon-nagyon kilóg, akkor az, hát igen, zsarolási potenciál is megakaszt. Tehát erre tényleg nem gondoltak korábban, hogy ilyen lesz.
László, Orbán egy Ukrajnával kapcsolatos vétójának elengedése miatt EU-s pénzek feloldását tudta elérni, Lengyelországnak pedig gyakorlatilag a Tusk kormányra kerülésével azonnal folyósítani kezdték az addig zárolt pénzeket. Ezt egyébként nem csak a kár vallottak, hanem gyakorlatilag az európai parlamenti zöld párti képviselő Daniel Freund is hevesen bírálta, kenőpénzek és politikai alkunak nevezte. Túlzás, a te megítélésed szerint túlzott leegyszerűsítés, vagy helytálló az olvasat, miszerint az EU-s szankciók nem jogi, hanem sokkal inkább politikai nyomásgyakorlási eszközök?
Hát ez olyannyira jogi, hogy ugye egy évet töltöttek el azzal, amikor már megvolt ez a döntés, talán 2020 decemberében, ezt követően egy év eltelt azzal, hogy az Európai Unió bírósága megnézte, hogy összhangban áll-e ez a szerződéssel, vagy nem. És csak akkor indította el az Európai Bizottság a felfüggesztést, amikor a bíróság kimondta, hogy ez összhangban áll az unió szerződésével. Tehát ha tetszik, ez jogilag be lett biztosítva. Most az más kérdés, hogy akik részt vesznek akár az Európai Tanácsban, akár az Európai Parlamentben, mindenkinek van egy politikai véleménye. Összeadódik az a politikai tapasztalat is, ami elkezdődött még 2010 végén a médiatörvénnyel, a bírák kényszernyugdíjazásával, stb. Stb. És ennek a kumulatív hatása az, ami nyilvánvalóan segített kimondani az uniós vezetőknek, hogy Magyarországon a jogállamiságot halmazatilag megsértik, és ennek következtében ezeket a forrásokat föl kell függeszteni. Hogy a megnyitás jogszerű-e vagy nem, ugye ez is egy vita kérdés, mert itt meg az Európai Parlament támadta meg az Európai Bizottságot, arra hivatkozva, hogy ez nem jogszerű. Erről majd a bíróság megint csak fog hozni egy ítéletet. Én szerintem ugye azt kell mérlegelnie, hogy ez a jogállamiság, illetőleg annak helyreállítására tett lépések esetében az arányosság elve alkalmazható-e vagy nem. Mert a parlamenti képviselők azt fogják mondani, hogy csak akkor van jogállamiság, ha már minden kritérium annak helyreállt. A bizottság meg abból indult ki, időben egybeesve ezzel az Ukrajnáról szóló vitával, hogy ha kis lépéseket már tettek, akkor kis lépések szülessenek ezeknek a honorálására.
Arra. Záró kérdés mindannyiatokhoz. Ugye alig 3 hét múlva lesznek a választások, és nagyban kérdés az, hogy igazából mi az európai tétje az EP választások. Ugye Magyarországon jelenleg úgy tűnik, hogy alapvetően az a legfontosabb kérdés, hogy Magyar Péter képes lesz-e lecserélni a teljes ellenzéket, illetve mekkorát tud beleharapni a Fideszbe. Lássuk be, ennek igazából európai dimenzió nem nagyon van, de igazából nincs egyedül Magyarország ezzel a problémával, bármely európai tagországhoz fordulunk, azt lehet látni, hogy alapvetően belpolitikai küzdelmek lejátszásának a szintere az EP választás. Ugye lehetne hosszan beszélni arról, hogy hogyan vált nevetséges és üresedett ki teljesen a csúcsi jelölti rendszer, ami valamifajta tétet adott volna ezeknek a küzdelmeknek, ez gyakorlatilag 2019-ben teljességgel lebőkött, nincsenek transznacionális listák, amik valamilyen módon tényleg egy egységesültebb európai identitás is ilyen értelemben politikai keretezést tennének lehetővé a választással kapcsolatban, és akkor hosszan lehetne még sorolni a különböző demokratikus deficiteket. Tényleg nagyon nehéz lenne megmondani, hogy valójában milyen érdemi befolyása van az Európai Parlamentnek, miért lenne bármifajta érdek a választópolgárnak, hogy erőfeszítést tegyen abba, hogy nem csak hogy tájékozódjon, hanem részt is vegyen a választáson, azon túlmenően, hogy a belpolitikai folyamatokra valamilyen hatása tud lenni a szavazatának. Szóval a ti meglátásotok szerint mi tud lenni ebben a kontextusban mégis az EP választás tétje?
Hát nagyjából persze az Európai Parlament egy jó hivatal, szerintem ezt azért így látjuk már 20 év tapasztalata után.
Meg 2 ciklus után igen, nyugdíjat ad az egykori képviselők.
És rendszeresen meg szoktam kérdezni még a hallgatóimat is, hogy hány magyar európai parlamenti képviselőt ismernek, az egy szem Szájer Józsefen kívül, aki ugye híresítette magát, gyakorlatilag, hát néha még Dajcs Tamás szokták tudni, de nagyon-nagyon keveset. Nincs érdemi befolyása az ügyekre, ez világos. De szerintem ami a tétje, az az, hogy ki lesz az európai jobb oldal. Tehát amire a Laci egy kicsit korábban utalt, hogy az EPP sorsának a kérdése, az szerintem itt azért egy nagyon fontos ügy, hogy ugye mennyire az Orbán Viktorhoz közel álló radikálisabb vonulat lesz az európai jobb oldal, tehát mondjuk az AfD mennyire erősödik meg adott esetben Németországban, vagy mennyire a hagyományos EPP-s jobb oldal lesz továbbra is a jobb oldal. Nyilvánvalóan az EPP nagyobb, mint ezek a radikálisok, de azért az elmúlt években láttunk meglepetéseket Hollandiában, Olaszországban. Tehát szerintem azt nagyon érdemes lesz majd nézni, hogy az EPP versus, az a nem is tudom, hogyan hívjam ezt a másik vonulatot, ez a radikálisabb jobb oldal, hogy ennek mi az aránya az EP választásokon.
László?
Igen, azzal megállapítással nem értek egyet, hogy nincs jelentősége a dolognak, vagy hogy sóhivatalról lenne szó. Én kiélezném ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van az európai parlamenti választásnak. A parlamentnek igenis döntő szerepe van az Európai Bizottság felállításában, annak a napirendjének a kialakításában, az Európai Unió hosszú távú költségvetésének a kidolgozásában, ami megint ugye napirenden lesz. A legkülönbözőbb jogszabályokban lényegében egyenlő partner a tanáccsal szemben, és óriási hangulatbefolyásoló tényezője van, és emiatt nagyon nem mindegy, hogy az úgynevezett kemény jobb és szélső jobb frakciók milyen befolyással fognak rendelkezni. Mert lehet, hogy nélkülük is meg lesz az abszolút többsége nagyon fontos döntéseknek, de nagyon sokszor a néppártot ugye kísértésbe fogják hozni, különösen az úgynevezett konzervatívok és a reformisták, és környezetvédelmi kérdésekben, szociális kérdésekben ugye kerékkötők tudnak lenni. Tehát ha az volt itt a kérdés, hogy egy szociális pillér mennyiben tud komolyá válni, hogy megmenthető az unió zöld megállapodása. Tehát rengeteg minden fog múlni többek között ezek a kérdések, nem is beszélve arról, hogy most mindenki az Európai Unió bővítéséről beszél, mert sokan komolyan akarják venni a Nyugat-Balkán integrációját, vagy akarnak valami hiteleset mondani Ukrajnának és Moldovának, és ugye ezekben a kérdésekben is legalább 40%-ban a passzát szelet az Európai Parlament fogja majd fújni.
Két kolléga közé pozícionálnám magam, tehát egyfelől nem gondolom, hogy közvetlen hatása nagy lenne, de a momentum és a továbbgyűröző hatása miatt mégis hatalmas jelentősége lett ennek az EP választásnak. Ugye egyfelől Ursula von der Leyen, a bizottság vezetője, aki próbál újrázni, kijelentett, hogy akár a szélső jobboldal is hajlandó lesz összefogni, hogyha úgy alakul, és máshogy nem tud többséget szerezni a megválasztásához, ami egy teljesen másik uniónak nyitna utat távlatilag, hogyha ez valóban megtörténne. Másfelől meg cseh konzervatív képviselők mondták, hogy nem várják tárt karokkal a Fideszt a saját frakciójukba. Tehát ez se teljesen világos, hogy a két úgymond szélső jobboldali frakció közül melyikbe fog kerülni a Fidesz, és ott milyen állapota fognak uralkodni, és ez hogyan fog hatni arra, hogy a bizottság hogy fog felállni. De összességében ennél lényegesebbnek látom azt, hogy például a most megalakuló új holland kormányra is figyelemmel, vagy mondjuk figyelemmel arra, hogy Pedro Sánchez Spanyolországban sikeres katalán választásokon van túl, de lehet, hogy inkább az unióban szeretné a politika jövőjét folytatni. Ennek lesz egy ilyen dominó hatása ennek az EP választásnak, és nem tudjuk, hogy ez hol fog megállni, és mondjuk ez hogyan fog hatni később francia elnök választásra és más olyan eredményekre, ami a valódi döntéshozó fórumot, az Európai Tanácsot fogja érinteni néhány éves távlatban, és Magyarország uniós tagsága és az uniónak a hatása Magyarországra és alapvetően a tanácsban fog eldőlni.
Sevők Miklós, Andor László, Pogácsa Zoltán, köszönöm, hogy itt voltatok velünk, gyertek majd máskor is. Ti viszont nem éljetek még sehova, mert azonnal folytatjuk az adásunkat, és a következő blogban kifejezetten a munkaerő elvándorlással, illetve a migrációval fogunk majd foglalkozni. Érkezik hozzánk Kovács András, a Menedék Egyesület igazgatója, illetve Katona Noémi, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatója. Előtte készültünk egy összeállítással a témáról, utána pedig itt folytatjuk a stúdióban a kitárgyalását.
Rendőrök elől menekülő migránsokba rúgott bele a Jobbikhoz közeli N1 TV operatőre kedden Röszkénél. László Petra előbb egy kisgyerekkel a kezében futó férfit gáncsolt el, majd egy kislányba rúgott bele.
Mi nem fogjuk megengedni, hogy a bevándorlók célpontjává váljon Magyarország. Nem akarunk tőlünk különböző, kulturális tulajdonságokkal és háttérrel jelentkező, jelentős kisebbséget látni magunk között. Magyarországot szeretnénk Magyarországként megtartani. A gazdasági bevándorlás rossz dolog Európában, nem szabad úgy tekinteni rá, mintha annak bármi haszna is lenne, mert csak bajt és veszedelmet hoz az európai emberre.
Bécs egyik nagyhírű, régi nagyhírű kerületében vagyunk, ahol 20 évvel ezelőtt egyetlen egy bevándorló sem volt. Ma ebben a kerületben már csak fehérek és keresztények, idős nyugdíjasok vannak, mindenki más bevándorló. Ha beengedjük őket, és itt fognak élni a mi városainkban, akkor ennek is bűnözés, szegényedés, hospiszok és lehetetlen városi körülmények lesznek a következményei.
Gőzerővel készül a magyar kormány az októberben kezdődő nemzeti konzultációra. Ezúttal egy úgynevezett soros tervről kérdezik majd az embereket.
Itt van a kezemben, ez a soros terv, ez létezik, ezt ő közölte. Itt van a 6 pontból álló átfogó terv, amit közzétesz, majd a végén leírja, hogy a magyaroknak is van egy 6 pontos tervük, az szemben áll egyébként az ő tervével, és a magyarok ellenében kell ezt a tervet végrehajtani.
Az már korábban kiderült, hogy óriás plakátokkal, valamint televíziós és internetes reklámokkal kampányolnak majd. Az elmúlt 8 évben ez már a 7. konzultáció lesz.
Megszavazták Brüsszelben a kötelező migráns kvótát. A döntés szerint Nyugat-Európából minden országba, így Magyarországra is migránsokat fognak áttelepíteni.
Megkeresték azt a testületet, ahol nem konszenzussal, hanem hatalommal valamest visszaélve, egy többségi szavazással át lehet ezt vinni, ezt a javaslatot. Ez generációkra meg fogja határozni Európának a népesedését, népességi összetételét, hogyha ilyen kötelező kvóták vannak. Szóval is tettem, hogy ők leckésztetnek minket jogállamiságból, de ezt képest, amit ott tapasztalunk, ez tényleg a kettős mércének egy elég erős kifejeződése volt.
És ahogy a bejátszás előtt ígértem, a stúdióban folytatjuk meghívott vendégeinkkel a téma kitárgyalását. Itt van velünk Kovács András, a Menedék Egyesület igazgatója. Szervusz!
Szia, Marci!
Illetve Katona Noémi, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatója. Szervusz!
Sziasztok!
No, hát egy pici vitaindítóval készültünk a számotokra. Ugye az unió egységes piacának négy fontos szabadsága, a tőke, a munkaerő, az áruk és a szolgáltatások szabad áramlása az EU határain belül. Az emberek számára mindennapok szintjén a tagság valószínűleg legmeghatározóbb betülete a szabad mozgás és a szabad munkavállalás joga. Ez két szempontból is meghatározó volt az elmúlt két évtizedben. Egyrészt, mert a magyarok százezrei keltek útra és vállaltak munkát Nyugat-Európában, másrészt 2015-től kezdődően kibontakozó migrációs és menekült válság meghatározta a politikai napirendünket. Elsőként, András, hozzád fordulok. Valószínűleg nincs nagyon olyan ember a nézőközönség körében, de szerintem itt a stúdióban sem, akinek a környezetéből ne költözött volna legalább egy barát, családtag, korábbi munkatárs külföldre, hogy ott próbáljon szerencsét. Vannak-e pontos adataink arról, hogy hányan vándoroltak ki az országból az uniós csatlakozásunk óta?
Nagyon pontosak nincsenek, köszi a kérdést. Többféle adatunk van, meg többféle helyről lehet tájékozódni, és akkor így valamilyen közelítő számokat kaphatunk. Nagyon nehéz, nem tudom, mennyire akarunk ebbe belemenni, nagyon nehéz ennek egyáltalán meghatározás, hogy mit jelent az, hogy kivándorlunk.
Nagyságrendet mégis tudnánk mondani?
Százezres nagyságrendű, tehát hogy az ilyen számomra ilyen elfogadható, megbízható adatok azok valahol az ilyen 300-350 ezer körül vannak. De közben, ugye pont amit mondasz, hogy itt azért egy egységes térségről beszélünk, ahol a munkavállalás zajlik, az, hogy mit jelent kivándorolni, az nagyon, nagyon nehezen definiálható. Hogyne, dolgozik valaki Nagy-Britanniában, és közben Magyarországon ugyanúgy fenntartja a lakcímkártyáját, akár a TB jogviszonyát is, hazajár a fogorvoshoz, itt vesz részt akár a helyhatósági választásokon is, mert éppen úgy hozza a sorra, akkor ő most kivándorolt, vagy nem?
Még egy értelmező kérdés. Van egy ilyen olvasat is, hogy alapvetően az alsó osztálybeliek vándoroltak ki, vagy pedig a kifejezetten felső középosztálybeliek, az alsó osztálybeliek közül azok, akiknek alapvetően alacsony hozzáadott értékű munkájukra nagy szükség van mondjuk a nyugat-európai országokban, a felső középosztálybeliek közül pedig azok, akiknek alapvetően olyan típusú a szolgáltató ipar keretén belül hasznosítható tudásuk van, ami ilyen szempontból exportképes. Árnyalad ezt bármivel? Vannak esetleg olyan társadalmi csoportok, akikről nem szokott szó esni, amikor a kivándorlásról, a külföldi munkavállalásról az unió határain belül beszélünk, de fontos lenne mégiscsak megemlíteni őket.
Abszolút. Egyrészt mindjárt az elején árnyalnám azzal, hogy van egy nagyon jelentős része a lakosságnak, aki ingázik, tehát aki nem vándorolt ki, nem költözött ki, akár napi szinten jár át külföldre, jellemzően Ausztriába, de akár Dél-Németországba dolgozni, vagy mondjuk heti rendszerességgel, tehát mondjuk a hétvégekre hazajár, tehát ez az egyik dolog, amivel árnyalnám ezt a narratívát. A másik, amivel árnyalnám, hogy attól még, hogy meghatározunk osztályhelyzetet, vagy jövedelmi csoportot, vagy iskolázottságot, az egyetlen nem automatikus, hogy valaki a kivándorlást követően ugyanebbe kerül bele. Tehát lehet egyetemi diplomával is kétkezi munkát végez. Általában egyébként ez a jellemző egy migrációs karrierben, hogy van valami fajta lefele mobilitás, amit mondjuk például a jövedelem, vagy a későbbi perspektívák kompenzálnak. És a harmadik dolog, amitől meg az egész dolog problémás lesz, különösen, amikor így konkrétabb adatokat akarunk keresni, hogy ez nagyon nehezen mérhető. Tehát nagyon nagy, igazából általában, ami ilyen finomabb adatok vannak kivándorlásról, a társadalmi összetételről, azok vagy nem reprezentatív, nagy mintás felvételekből származnak, ahol nyilván van egy önkiválasztás, itt általában magasabban képzettek, jobb társadalmi helyzetűek azok, akiket elérnek a kérdezők, és az alacsonyabban képzetteket nem. Illetve a másik fele, hogyha mondjuk egy hazai adatfelvétel során, vagy akár a népszámlálás során próbálunk meg tájékozódni, akkor meg ugye mindig csak azokat érjük el, ahogy ugye kezdted a beszélgetést, hogy akinek van családtagja, tehát aki be tud számolni egy külföldön levőről, mert ugye aki akár az egész család, akár egymaga az az ember, akit meg kéne találnunk külföldön van, azt nem találjuk meg Magyarországon, tehát nincs róla semmiféle információnk.
Noémi, mit tudunk arról elmondani, hogy a kivándorlás milyen következményekkel jár az itt maradottakra, tehát a magyar társadalomra nézve?
Ez ugye eléggé összetett kérdés, amire én speciálisan foglalkozom, az a gondozás területe, ahol mondjuk ez nagyon-nagyon jelentős ennek a negatív hatása. Tehát hogy az idősellátásban nagyon sokan mennek el Magyarország helyett Nyugat-Európában időseket ápolni, és az ő hiányuk az még jobban felerősíti az eleve meglévő gondoskodási válságot Magyarországon. és azért akik itthon maradnak, azok jellemzően azok, akik kevésbé képzettek, ilyen most ugye kifejezetten a házidős ápolásról beszélek, tehát akik valamilyen okból nem tudtak elmenni. Még egy bocsánati gondolatot akartam még az előzőhöz, az András kérdéséhez, hogy ami még nem látszik mondjuk ezekben az adatokban, az a mindenféle területen az informális munkavégzés külföldön. Tehát azt meg nem is látjuk egyáltalán, aki még bármilyen területen, egyébként például ugyanis szintén a gondoskodás területén úgy vállal külföldön munkát, hogy ez semmilyen formában nem jelenik meg, se kint, se itthon, azt nem látjuk ezekben az adatokban. És ugye ezek megint nagyon eltérőek, hogy ezek mennyire, hogy milyen jellegű munkák, de sokszor mondjuk pont a képzetlenebb munkáknál lehet, vagy jellemzőbb ez.
És a gondoskodás területén milyen típusú válságokat okoz az, hogy ez a 300-350 ezer ember, amiről András beszélt, nincs jelen a mindennapokban?
Hát eleve ez ugye nyilván az, hogy az összességében az, hogy ez erősíti a gondoskodási válságot, nyilván az, hogy miért van gondoskodási válság, annak nagyon-nagyon sok oka van, ez az egyik. Tehát azért én nem csak a migrációra vezetném ki azt, hogy miért van az idősellátásban ekkora katasztrofális helyzet, hogy nincs elég munkaerő, aki idősellátásban dolgozik, illetve ki ott dolgozik, nagyon rossz munkakörülmények között dolgozik. Ebben nagyon-nagyon fontos szerepe van annak, hogy a szociális szférában nagyon alacsonyak a bérek, tehát kevésbé maradnak ebbe benne. Ugyanakkor ez látszik, hogy mivel annyira nagy ebbe a fizetésbeli különbség, tehát mondjuk egy képzett szociális gondozó, vagy főleg egy képzett szakápoló, képzett orvosnak sokkal jobb bér, sokkal nagyobb béreket kaphat külföldön, ezért inkább elmegy, és tényleg az marad inkább itt, aki kevésbé. Az idős ellátásban nézve ez tényleg azt jelenti, hogy munkaerőhiány van egyszerűen ebben az egész szektorban.
Még egy gyors kérdés, vannak-e olyan területek, vagy pontosabban melyik azok a területek, szektorok, amelyeket kifejezetten megütött a munkaerő elvándorlása? András, hogy neked is esetleg van ez gondolatod?
Hát, ahhoz mindenképpen csatlakoznék, amit Naomi mondasz, az egészségügyet szerintem úgy teljes egészében, tehát az nagyon látványos, nagyon látható, és azt gondolom, hogy ez megint egy ilyen felemás sztori, mert hogy nyilván hiányoznak emberek a vendéglátásból is, tehát akár ezt is megüthette, bár ott mondjuk most pont látunk egy nagyon erőteljes helyettesítő migrációt, ugyan megkésve, de talán elkezd fölfejlődni, és hát azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden olyan szektorban, ahol képzettebb, magasabb hozzáadott értékű munkaerőről beszélünk, ott nyilván valóan, hogyha nincs a helyben munkaerő, akkor azt lehet részben, de ugye megint ez egy strukturális kérdés, de hogy lehet az elvándorlás számlájára írni. Egy nagyon érdekes folyamat zajlott le az elmúlt 10-15 évben. Volt egy viszonylag alacsony foglalkoztatottsági ráta, tehát hogy volt azért mobilizálható munkaerő, de közben ez ugye nem úgy került be, nem csak úgy került be a munkahelyekre, hogy munkahely teremtés történt, hanem úgy is bekerült, hogy mondjuk külföldön dolgozott. De itt is van ez a torzítás nagyon sok olyan adatfelvételben, amiben ugye nem világos az, hogy hol dolgozik valaki, csak egyszerűen azt kérdezzük meg Magyarországon elért emberektől, hogy éppen dolgozott az elmúlt egy hétben vagy egy hónapban valamit, és hát azért ennek a magyar munkavégzésnek egy része az külföldön csapódik le.
Bármit ehhez esetleg?
Nem.
András, a régiós országok között megfigyelte a különbség a kivándorlás terén, tehát hogy nem tudom, népesség arányban hol, mennyire jellemző egyáltalán, illetve mennyire jelent problémát az elvándorlás, tehát például az a mintázat, amiről Noémi beszámolt, az mennyire általános a 2004-ben, vagy azután csatlakozott országok körében, lehet-e itt beszélni valamilyen fajta nemzetállamokon átívelő mintázatról?
Lehet, illetve lehet beszélni nemzeti sajátosságokról is. Általában szoktuk azt mondani, hogy Magyarországon eléggé megkésett ez az elvándorlás. Tehát itt most beszélünk a 2004-es EU csatlakozásról, de hogy ez sok szempontból mérföldkő volt, meg aztán a régió más országnak, Romániának, Bulgáriának, Horvátországnak a későbbi csatlakozása, de ugyanakkor az is látszik, hogy az a munkaerő migrációs folyamat, ami mondjuk felgyorsult, vagy adott esetben más irányt vett, az gyakorlatilag a rendszerváltás óta, a 80-as évek vége óta, 90-es évek eleje óta jellemezte a térséget. És ami egyébként megfigyelhető volt, és az nagyon sokáig mondtuk, hogy Magyarországon ez feltűnően alacsony. Tehát amit egészen 2008-2010-ig mondogattunk, meg hát láttunk a statisztikai adatokból is, hogy messze nem volt annyira intenzív a munkaerő migráció, a magyar munkaerő messze nem látszott és játszott szerepet annyira Európa nyugati felében, mint mondjuk a lengyel, mint mondjuk a román, ezek különösen erősek, de akár csak a szlovák, vagy a cseh, vagy a bolgár. Tehát mindenképpen van egy ilyen regionális
elmaradás. Egyébként más országokban sokkal magasabb, tehát az ilyen csúcs országok, ahol ez már komoly demográfiai, meg munkaerőpiaci strukturális problémákat okoz, az mondjuk Románia vagy Bulgária különösen, tehát itt egy ilyen elnéptelenedő, előregedő régiókról, már az országon belüli régiókról is beszélhetünk. Tehát ehhez képest Magyarországon gyakorlatilag nem volt társadalmilag, vagy akár így gazdasági, vagy politikailag érzékelhető hatása. Amit elkezdtünk először érezni, az ennek a felpörgése volt, meg a láthatóvá válása, ami egyébként még mindig nem csapódott le, és egy a mai napig nem sok kézzel fogható adatunk van arról, hogy na most ténylegesen mi történik? Mi történik a hazajadott jövedelmek szintjén? Mi történik? Ugye pont amiket kérdezel, tehát hogy itt én részben ilyen elkerülő válaszokat adok, de ez azért is van, mert hogy nincs olyan hardcore adat, amiben konszenzus lenne, hogy na most itt ez a helyzet. Tehát nagyon későn jött, nagyon gyorsan futott fel, és most körülbelül ott tart, ahol így a régió többi országaiban és igazából ilyen módon nem kirívó, strukturálisan nagyon hasonló, mint a régió többi országaiban, tehát hogy egy megnyíló nyugat-európai munkaerőpiacon ottani ilyen idézőjeles hiányok, rések betömésére általában időszakosan, és ez egy megint egy részben egy olyan jelenség, amit jól tudatosítunk, tehát ez nem egy egyirányú dolog, ez nem arról szól, hogy itt emberek elmennek, és akkor végleg lehúzzák a redőnyt, hanem sok esetben ez egy ilyen időszakos, pár évre szóló, egy életciklust jellemző külföldi munkavállalás, és hogy Magyarország ehhez ugyanúgy hozzájárul, mint a többi ország. Most már sokkal inkább, mint mondjuk ezelőtt 20 évvel.
Noémi, a közös európai munkaerőpiacon az eredetileg nemzetállami keretek között meghatározott társadalmi egyenlőtlenségek a transznacionális országhatárokon átívelő síkra terelődnek, és Kovács Eszter írja az Új Egyenlőségen, a tanulmánykötetetek recenziójában idézem őt. A pandémia tavaszi első hullámában sorra olvashattuk a híreket, hogy a kelet-közép-európai munkaerő kiesése a határlezárások miatt teljes szektorokat bénít le Olaszországban, Nagy-Britanniában, Németországban, hogy az olaszok, britek, németek nem akarják elvégezni ezeket a munkákat. Ilyen munkakörülmények és bérek mellett a mezőgazdaság, a húsipar és az idős gondozás területén, hogy ezek a nemzetgazdaságok gyakorlatilag a kelet-közép-európai munkaerő kizsákmányolására építettek. Mit láttunk, hogy a pandémia tartás hatása tartós volt, vagy ugyanez a korábbi perverz munkamegosztás állt vissza a COVID-korlátozások megszüntével?
Teljesen visszaállt, tehát nincs olyan hosszú távú hatása a pandémiának. Igazából a pandémia alatt se az volt a helyzet, hogy akkor megállt, és akkor hirtelen a németek elkezdték ápolni a saját időseiket, hanem sőt, ugye pont azt láttuk, hogy minden egyéb COVID-szabályozás felülírtak azért, hogy akkor mégiscsak az időseket gondozni el tudjanak menni a román, szlovák, stb. Kelet-európai gondozók. Azóta meg teljes mértékében visszaállt ez a rendszer, tehát nincs ilyen hatása a Covidnak, és ugye ez nagyon, inkább csak ez, hogy a Covid nagyon erősen rámutatott arra, hogy mennyire rá van szorulva, vagy mennyire függ egyszerűen az egész német ellátórendszer a bevándorló munkaerőtől, és egyébként Németországban ez ugye, ahogy már korábban mondtam, ez részben tényleg egy informális munkavállalásért sok esetben az idős gondozásban, és aztán nem mutatja arra, hogy maga a német állam nem biztosít annyi ellátást, nincs annyi férője az idős otthonokban, nincs annyi házi gondozó, aki ellátna az időseket. És úgy épül fel a rendszer, hogy inkább piacosítják úgymond ezeket a szolgáltatásokat, tehát adnak egy bizonyos mennyiségű pénzt az ellátandó idősnek, aki ezen piaci szolgáltatásokat vásárolhat. És nagyon gyakran a legolcsóbb szolgáltatás választja értelemszerűen, ami a bevándorló munkaerő és egy bevándorló személy, kelet-európai általában szlovákiai, román, tehát az egész régióban mennek, az ellátottnak a háztartásában dolgozik. És ez a rendszer igazából, ez amit mi Meleg Attilával ebben a kötetben én nagyon rövid állításként ezt tudnám kiemelni, hogy ez egy egyenlőtlen cserét jelent igazából a régión belül, a két ország között, mert ez fenntartja azt a rendszert, hogy igazából olcsón, tehát Zélország szempontjából olcsón dolgozik ez a munkaerő, ráadásul ugye csak addig van ott, mondjuk Németországban vagy Ausztriában, amíg a munkáját végzi, és amint mondjuk ő maga például szociális ellátásra szorul, azt már akkor addigra már hazamegy, azt már a kiküldő ország oldja meg. Tehát igazából ő ezzel olcsósítja a saját idős ellátását, miközben nem nyújt semmilyen szolgáltatást munkát végzőknek.
És ebből a szempontból mit lehet elmondani a Magyarországra áramló munkaerő szempontjából? Tehát az elmúlt két évtized mit mutat, kik vándoroltak vagy vándorolnak be az EU-s csatlakozás okán Magyarországra?
Na hát én azt hiszem, hogy ezt az egyenlőtlen csere gondolatot lehet itt folytatni, mert hogy pont ettől egyenlőtlen ez a játék, hogy a migráció során van valami, tehát el tudunk képzelni valami fajta helycserét, ugye, amivel kezdted, hogy a helyiek ugye mondják ezt ilyen csúnyán, és egyébként a valóságot nem is fedő módon, hogy nem hajlandóak, nem akarják el, mert ez nem erről szól feltétlenül, ez arról szól, hogy kialakul egy olyan struktúra a munkaerőpiacon, ahol ez nem is elvárás a helyiek felé, tehát hogy ez nem egy valós választás, hanem erre akár generációk óta szocializálódnak egy társadalom tagjai, hogy bizonyos munkaköröket bizonyos helyekről, bizonyos szegmensekből töltenek be, és ezek speciálisan címkéződnek úgy, mint mondjuk a migránsok által betöltött munkakörök. Tehát mondjuk az idős gondozás, vagy akár az egészségügynek egy része az számos európai országban egyszerűen megkapta az elmúlt évtizedekben ezt a címkét. És ugye, amit Noémi mond, hogy ennek az elsődleges munkaerő kínálata az a régiónak, tehát az újonnan csatlakozott kelet-európai vagy közép-európai tagállamokból történik, és akkor jön a kérdés, hogy oké, hát egy működő, nyitott gazdaság esetén a helyükre tudnak jönni. És ugye itt jön az az érdekes dolog, hogy gyakorlatilag kétfedelűvé válik a migráció, tehát van az unión belüli mobilitás, könnyített feltételekkel, uniós állampolgárként viszonylag egyszerűen, nem teljesen egyszerűen, de lehet menni dolgozni, és a helyére ugye két lehetőség van, vagy versengenek ezek az országok egymással, hogy egymástól szívjanak el munkaerőt, de nyilván nem versenyképesek, hiszen nem tudnak annyit kínálni, mint mondjuk a nyugat-európai országok órabérben, munkabérben, és a másik lehetőség meg, hogy Európán kívülről keresnek munkaerőt, aminek viszont a tranzakciós költsége lényegesen magasabb, hiszen ők már nem kedvező könnyített feltételekkel tudnak itt mozogni, szigorok a beutazási feltételek, ezeknek egy jelentős része egyébként közös Európai Uniós migrációs vívmányként van jelen, tehát tetszik, nem tetszik, alkalmazkodnunk kell. Nagyon izgalmas volt az a sztori, amikor a 2004-es EU csatlakozás körül például a magyar migrációs igazgatás szembesült azzal, hogy akkor mostantól vízumkényszer lesz az oroszoknak. Mostantól hogyan fognak jönni a vajdasági meg a kárpátaljai magyarok Magyarországra. Tehát nagyon, ezek ebbe fordulnak le, tehát gyakorlatilag van egy ilyen akár globális, ilyen kelet-nyugati, dél-északi mozgás, és akkor egyszer csak egy geopolitikai térség húz egy ilyen kvázi vasfüggönyt ennek valahol a közepén, és akik ennek itt a belső perifériáján vannak, azok pont ezt élik meg, hogy innen könnyen el, és ide nehezen be a helyettesítő migráció, tehát hogy itt komoly és véres küzdelem zajlik. Ezt látjuk, halljuk most ezekben a hónapokban, vagy mondjuk tavaly óta már ez ugye elérte a média figyelmét is, hogy mondjuk ez a migráns munkavállaló vendégmunkás bevonzás, toborzás, ez micsoda őrült problémát jelent.
És akkor ehhez kapcsolódóan, ugye az Orbán rendszer első 13 évében 197 ezer hazatérés került be a statisztikákba. Ez mire enged következtetni? Arra, hogy eleve határozott idei munkavállalás, vagy tanulás állt a kivándorlás mögött, vagy valami másra?
Hát figyelj, bármire, tehát nyilván egyrészt ugye, hogyha most azt nézed, hogy van ebben egy ilyen nagyon erős cirkularitás, és ez, ebben semmi különös nincsen. Tehát, hogyha itt több százezres nagyságrendben mozognak emberek, akkor abból egy részük vissza is tér, ez tök oké, vannak arra adatok, Fejő Zoltán írt erről nagyon szépeket, hogy a 19.-20. század fordulójának a nagy migráció, ami tényleg úgy képzelünk azt, hogy összepakolja valaki az utazóládát és felül a gőzösre, és aztán soha többet vissza nem jön. Nagyjából egyharmada az akkor eltávozottaknak visszajött, akár Magyarországra, akár a térség országaiba. Tehát ez mindig is megvolt, ez a fajta cirkularitás. És akkor van még egy játék, de ebbe ne menjünk bele, mert lehet, hogy ez messzire visz, hogy nagyon nehezen kezelhetők azok a statisztikák, például mondjuk az Eurostat szintjén, amik mondjuk azt mérik, hogy egy országba belépő, az ugye lehet más uniós állampolgára, lehet unión kívüli állampolgára, és lehet az adott állam polgára. Na most ugye ezeket a saját állampolgárokat szoktuk elsősorban visszatérőként címkézni, de például ez egy nagyon érdekes sztori, hogy a 2007-es romániai uniós csatlakozást követően, ugye évekig még, messze a 2010-es években nyúlóan volt munkaerőpiaci korlátozás, viszont a kedvezményes magyar honosítás megszerzésével ez egy adminisztratív lépéssel kikerülhető volt, tehát nagyon sok olyan külföldön szerzett magyar állampolgárságú személy ment mondjuk Nyugat-Európába dolgozni, aki aztán például Magyarországra lépett be, vagy akár Magyarországról itt megszerezve a magyar állampolgárságot ment tovább egy másik országba, tehát teljesen összemaszatolódnak ezek a statisztikák, hogy egy Magyarországra, a Németországból belépő magyar állampolgár az először lép be Magyarországra, vagy ne adj Isten, Magyarországról ment el és jött oda onnan.
No jó, és segíts valamit megértenünk. Ugye miközben az Orbán kormány kifejezetten gondoskodáspolitikáról beszél, szociálpolitika helyett, akközben nem lehet azt látni, hogy bármilyen módon megpróbálná ösztönözni, vagy valamilyen módon segíteni azokat a Magyarországról elvándoroltakat, akiknek mondjuk idősszüleik, vagy bármilyen hozzátartozójuk itt egyébként gondoskodást igényelne. Tehát miközben ugye az állami ellátórendszer nem képes ezekkel a kihívásokkal megküzdeni, a magyar állam még abban sem tűnik különösebben segítőkésznek, hogy az eltávozottakat segíteni bármilyen formában azzal, hogy könnyebben tudjanak az itt maradtokról gondoskodni. Nem tudom, hogy neked volt-e valaha kutatási témád, vagy lehetőséged akár kormányzati háttéremberekkel beszélgetni, vagy minisztériumi háttéremberekkel beszélgetni, hogy például ezzel az ellentmondással akarnak-e foglalkozni, valamilyen módon érzékelik-e a problémának a nagyságrendjét, érzékelik azt, hogy valamifajta kormányzati választ ennek a kezelése megkövetelne?
Hát én nem, tehát hogy kormányzati személyen nem beszéltem, de azért annyi, ami ebből nekem átjött, hogy itt nem, inkább próbálják elfedni, hogy az ellentmondás. Ugye ez az egész gondoskodás politikának egy része, vagy ez nagyon hangsúlyos eleme az is, hogy a családra tolják a gondoskodásnak a feladatát. Ugye a szociális
családot meg tolják ki az országhatáron túlra, mert csak ott tud megélni.
Hát ő nem mondja, hogy kitolja, tehát hogy azért ez nem, tehát a politikai retorikában az jelenik meg, hogy sőt mindenki jöjjön haza. Tehát hogy ő nem mondja, hogy ő kitolja, inkább úgy sem, hogy ez nem lenne ez a probléma, és nem is reflektál arra, hogy igazából nagyon sok családban van ugye elvándorló személy, és nagyon sok esetben tényleg nincs ott, aki segítse az időset. Az egyébként a kutatásunkban, ugye én most kifejezetten a magyarországi idősellátással foglalkozom, ott ez nagyon visszatérő volt, tehát olyan hozzátartozókkal interjúztunk, aki valamilyen formában házi ápolót alkalmaz, aki gondozza a szülőt, nagymamát, stb. Ott nagyon nagy arányban volt az, hogy azért, mert ők külföldön élnek. Tehát ez egy nagyon visszatérő minta volt, ezt például látjuk, hogy ez egy szignifikáns része annak, hogy kik alkalmaznak ma Magyarországon informálisan házi ápolót. Szóval a kormány politikájára visszatérve ott inkább ezt érzem, hogy ez egy ilyen, egyébként ilyen nagyon klasszikus példája a neoliberális politikának, hogy ő azt mondja, és ugye ez egyébként hangsúlyos a politikai retorikában, hogy nem az állam feladata, hogy a gondoskodás megoldja, hanem mindenki gondoskodjon magáról, vagy ha azt nem tud, akkor a családja, ha az nem, és akkor ez, ami egyébként egy picit ilyen magyar sajátosság, hogy az egyház vagy az állam, de az egyház egyébként legalább, tehát hogy ezt is mondja, ez is a retorikának egy fontos eleme, hogy az egyházat tartja az igazán jó gondoskodónak, és hogy és itt az egyház az, aki igazán jó gondoskodást tud végezni, nem az állam. Tehát ez egy ilyen nagyon explicit mondás. Tehát itt én inkább a probléma elfedését érzem. Én nagyon leegyszerűsítve azt gondolom, hogy azért, mert hogy nem érdeke. Tehát hogy igazából az idős ellátást akkor lehetne jól megoldani, hogyha abba pénzt raknának. Tehát hogy egyszerűen bővítenék az idős otthonokba a férőhelyet, magasabb bérek lennék az egész szociális szférában, szóval egyszerűen pénzt kell rakni ebbe a rendszerbe, hogy jobb legyen az ellátás. És ezt nem akarják megtenni, akkor pont ezt csinálják, hogy na akkor ezt rátolják a családra. Nyilván ugye ez beleillik már megint a politikai narratívába, hogy a családok szentsége, és nagyon fontosak a családok, és ezt is akkor a családok oldják meg, hiszen olyan erősek és nagyon jók a magyar családok.
Katona Noémi, Kovács András, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok a megkívásokat, és itt voltatok van velünk, gyertek majd máskor is.
Köszönjük szépen.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a ma esti adásunk, adása legközelebb holnap reggel 8 órakor érkezünk, majd a reggeli adás keretében, akkor a műsorvezető társa majd Pásztor Anna lesz. Egyéb iránt aznap, vagyis holnap még este is lesz majd adásunk, ugyanis zárul az 1%-os kampányunk, és megismertetjük veletek azokat a fantasztikus önkénteseket, akiknek a munkája lehetővé tette azt, hogy rengeteg hívást tudjunk kezdeményezni, és rengeteg helyén tudjunk ott lenni az országnak, ezzel is hirdetve a Partizán 1%-os kampányát, illetve misszióját. Szóval holnap ezekkel a tartalmakkal érkezünk majd hozzátok, úgyhogy tartsatok holnap is velünk. És rendkívül fontos, hogy egészen holnapig még van lehetőségetek felajánlani az adótok 1%-át. A legfontosabb az, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel, tehát hogy ne hagyjátok bent az államkasszában legalább ezt az 1%-ot, ugyanis számos fantasztikus civil szervezet van, akinek a munkájához elengedhetetlenül szükséges az, hogy nagy számban legyenek támogatóik, akár az 1%-os felajánlók köréből. Ha pedig úgy gondolod, hogy az 1%-od legjobb helyen a Partizánában, azt természetesen külön köszönöm, de tényleg az a legfontosabb, hogy a még hátralévő valamivel több mint 24 óra alatt minél több ismerősödnél, barátodnál, családtagodnál csekkold azt, hogy biztosan élte az 1% felajánlásának a lehetőségével, és ha ezt megtetted, akkor azzal a jó tudattal zárd a napodat, hogy helyes állampolgárként megtettél mindent annak érdekében, hogy ezek a szervezetek legalább ezzel a bevételi forrással biztosan számolhassanak 2024 második felében. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!